4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. március 17-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Karkus István ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Arisztotelésztől származik, és így hangzik: arra kell gondolnunk, hogy a boldogság nem a nagy vagyonon alapul, hanem a lélek jó állapotán. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg, 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Urunk Jézus, te légy velünk, te légy előttünk. Urunk Jézus, te légy mögöttünk, te légy bennünk. Urunk Jézus, te légy alattunk, te légy fölöttünk. Urunk Jézus, te légy megengesztelődésünk, te légy békességünk. Urunk Jézus, állj jobbunkon és balunkon. Urunk Jézus, légy mellettünk, ha lefekszünk és ha fölkelünk. Urunk Jézus, te légy azok szívében, akik ránk gondolnak. Urunk Jézus, te légy azok ajkán, akik ránk gondolnak. Urunk Jézus, te légy azok ajkán, akik rólunk beszélnek. Urunk Jézus, te légy minden szemben, mely minket lát. Urunk Jézus, te légy minden fülben, mely minket hall.
Hallgassák meg híreinket! Külső és belső felújításon esett át a Borsodabaúj-Zemplén vármegyében található Sajólád római katolikus temploma. Az 1720-ban barokk stílusban épült Szűz Mária látogatása templomban az ünnepi Szent Misét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, és megáldotta a megújult épületet, melyben a hívek imádságban lelküket Istenhez emelhetik. Köszöntőjében Varga Béla helyi plébános hálát adott a jó Istennek, valamint köszönetet mondott a magyar kormány, az egri főegyházmegye és a hívek anyagi támogatásáért. Homíliájában az egri érsek kiemelte, hogy a belső békére csak Istennél lelhetünk, majd a napi evangéliumról, Jézus színeváltozásáról elmélkedett. Mi a mai kor embere is olyanok vagyunk, mint a tanítványok, akik Jézussal a hegyre tartottak. Ahhoz, hogy lássuk Jézus szenvedését, hogy a mi saját nehézségeinkre is felkészüljünk, Jézus megmutatja magát dicsőségben. Amikor az utolsó vacsora szavai és parancsai szerint a pap átváltoztatja a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé, úgy bennünket is át akar az Isten alakítani, át akar formálni napról napra egyre inkább, hogy az Isten hűséges és jó gyermekei legyünk. Életünk leghétköznapibb tetteiben, eseményeiben is rácsodálkozhatunk, hogy ezek Istennek a szelíd felhívásai arra, hogy egyre inkább hozzátérjünk, hogy beengedjük őt életünkbe, és egyre inkább átalakuljunk. Amikor körülöttünk forrong a világ, és a békevágy bennünk magasra emelkedik, jöjjünk el a templomba, ahol békére lelhetünk, emelte ki Ternyák érsek. Mi magyarok kiböjtöltünk egy teljes évszázadot, véget ért a magyarok 100 év magánya, mondta a miniszterelnök irodát vezető államtitkár vasárnap Szatmár Németiben. Nagy János a Láncos templom belső felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten arról beszélt, ez a szűk évszázad megtanított bennünket arra, hogy mindent, ami fontos, a hitet, a magyarságot és a kultúrát ismét eredeti fényében lássuk. Az elmúlt években sokat tanultunk, a tomboló világjárvány közepén, a másik ember közelségét, a szomszédban zajló háborút látva a békét, valamint a családot, a mindent ellepni akaró gender propaganda ellenében, fogalmazott a kormánypárti politikus. A történelem és napjaink történései is arra figyelmeztetnek, hogy a magyaroknak, székelyeknek ágyú és harang is kell, sőt az egyik feltételezi a másikat. Az ágyú az erőt, a harang pedig a keresztény hitet jelképezi. Hangoztatta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a nemzeti ünnepen a székelyföldi kézdivásárhelyen. A nemzeti ünnep alkalmából díszbe öltözött háromszéki városban az idén is felvonulással kezdődött az ünnepség. A helyi iskolák diáksága mellett huszárok, hagyományőrző csoportok és a környező falvak szekereken érkező képviselői vonultak fel, magyar és székely zászlókat lobogtatva a főtéri ünnepség helyszínére, a Gábor Áron szoborhoz. Hankó Balázs ünnepi beszédében a március ifjak 12 pontjának kezdő sorát idézte, legyen béke, szabadság és egyetértés, rámutatva, azóta sem sikerült egyértelműbben leírni, mit kíván a magyar nemzet. Akik részt vettek a múzeum létrehozásában, azok ezúttal sem falakat, tereket, tetőszerkezetet építettek, hanem ennél sokkal fontosabbat, közösséget. Emelte ki a kormány szóvivő, a csaknem 652 millió forintból megújult Aszódi Petőfi Múzeum átadóján. Vitályos Eszter elmondta, a múzeum felújítására a Nemzeti Kulturális Alap biztosított 500 millió forintot. A kormány szóvivő ezután hozzátette, pontosan ugyanúgy van, most is, mint 1848-ban, béke, szabadság és egyetértés nélkül nem lehetünk sikeres nemzet. A Magyar Batthyány Alapítvány pályázatot hirdett középiskolás diákok és egyetemi hallgatók számára, lehetőséget teremtve arra, hogy saját látásmódjukon keresztül dolgozzák fel a 19. századi magyar történelem emlékezetes eseményeit, illetve a Batthyány családhoz köthető emlékhelyek történetét. Az egyetemi hallgatók rövid, maximum 40 ezer karakter terjedelmű esszé formájában nyújthatják be pályázatukat. A középiskolás diákok rövid videófilmekkel pályázhatnak. Végül a hétfői időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, majd erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délalföldön eső, átmeneti havas eső várható, majd csökken a csapadék. Az északi északkeleti szél országszerte erős lesz. Kiemelten az északkeleti tájakon viharos szél várható. A legmagasabb hőmérséklet hétfőn 6 és 10 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Thank you. Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája a Szentpéter Bazilika oszlopos madonnája az egyház szolgálatában. Vértesaljai László művészettörténeti lelkiségi jegyzete. Az oszlopos madonna Máriás közbenjárása napjainkban is folytatódik, hiszen a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével éppen az oszlopos madonna ikonja köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Hogy mennyire nem véletlen ez a választás, próbálja elmagyarázni a műsor a kettkép érdekes és izgalmas történetén keresztül. Az oszlopos madonnára időről időre, gyakorta jelentős pillanatokban különleges feladatot bíz rá gondviselés, csak az utóbbi időt tekintve a II. Vatikán zsinat során 6. Pál pápa a Mater Ecclesiae, egyház anyja címmel tüntettek ki. II. János Pál pápa az 1981-es merénylet kísérlet után az ikon mozaik másolatát a Totus Tuus jelmondatával a Szent Péter térre néző apostoli palota együttes bronzkapu feletti homlokzati részére emeltette. Napjainkban pedig a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével az oszlopos madonna köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Mindez egy 600 éves Mária ikonnal történik, amiről azt sem tudjuk, ki festette. Ám a neki tulajdonított különleges szerep miatt úgy látszik, ez nem is annyira fontos. Az egyedüli fontosra ugyanis a Péter sírja a zarándokló hívek kezdettől fogva tévedhetetlenül ráéreztek. Ennek a képnek ereje van. Tud valamit, és a gyermeki tartó szűzanya meghallgatja a hozzá fohászkodókat. A kora reneszánsz korból származó istenanyja ikon nem tartozik a jól ismert madonna típusokhoz, bár egyértelműen itáliai bizánci hatásról tanúskodik, főként a szűzanya maforionja, vagyis a hagyományosan kék színű kendőköpenye, amely a fejét és a vállát borítja a szokásos csillagokkal, ami szűzi tisztaságát jelzi a szülés előtt, alatt és utána. A szűzanya tekintete szép metszésű szemeivel biztató pillantás, amely egyszerre vigasztal és erősít. Ellenben a gyermek csupa báj és játékosság, hogy kicsi lábait fölemeli és jobbjával lendületesen áldást ad. Arcán életerős mosoly, amely megvidalmítja a reál tekintő hívek lelkét, és meglehet, hogy éppen ez az egyik titka a nagy népszerűségének. Anyja nem mutat rá, hanem kezeivel tartja a gyermeke törzsét, így különösen is illik rá a szó, hogy oszlop tartó anya. Az ikon eredeti neve Beata Maria Virgo ad Columna, és így az oszlopos boldogságos Szűz Mária sajátos vonásaként rögzíti az oszlopot. Ezt a 600 éves freskót ugyanis az 1400-as évek első harmadában az eredeti konstantini Szent Péter Bazilika főhajója baloldali oszlopsorának 3. oszlopára festették. Természetesen előbb emberfő magasságban bevakolták a márványoszlopot, mint amit sok helyütt másutt is megtettek, főként a régi ókeresztény bazilikák esetében, ahol a templom hajójában csak oszlopok álltak, hogy aztán egyikre másikra ráfessék az óhajtott védőszentet. Az oszlopnak funkciójából adódóan jelképes szerep is jutott. Az oszlop maga ugyanis tartószerkezet, hordozza a ráneheződő súlyt, így az egész tetőszerkezetet. Az oszlopok együttese a Szent Péter Bazilika esetében valóságos oszlop erdőt jelentett. 4 sorban 22, összesen 88 oszlop tartotta a födém nagy súlyát. A kolumna, oszlop, görög szó neve, stűlosz. Pál apostol Galatákhoz írt levele önéletrajzi részében így szerepel: Barnabás kíséretében fölment Jeruzsálembe. A Jakab, Péter és János, akiket osztopoknak tekintettek, felismerték az osztály részül neki juttatott kegyelmet, és az egyetértés jeléül kezüket nyújtották neki, Pálnak és Barnabásnak. Az apostolok valamennyien a hit osztopai, és ha ez igaz, mennyivel inkább érvényes arra a názareti lányra nézve, aki maga is egyedül csak ő, szó szerint testében hordozta az Isten fiát. Ennek az egyedülálló szerepnek a felismerése az alapja a Mária tiszteletnek, amelynek gyökereiről éppen a Szent Péter Bazilika Péter sírja melletti máriás karcolatok tanúskodnak, méghozzá már az első századoktól kezdve. S ha ehhez a valósághoz még az oszlop jelentés jelképesen is csatlakozik, akkor az tényleg különleges figyelmet igényel. Onnyit ismerjük az oszlopos Madonna elhelyezésének eredeti helyét, hogy a bazilikának a 16. század második felében élt Tiberio Alfarano nevű derék kanonokja egy nagyon részletes alaprajzot készített 1590-ben, és az új bazilika vonalaiba belerajzolta a régi konstantini templom alaprajzát és a hozzá kapcsolódó épületeket. Ezen a gondos és aprólékos térképen minden kaput, oltárt, kápolnát, képet sorszámmal látott el, amit aztán részletesen meg is nevezett egy hosszú lajstromban. Érdekességképpen említem meg, hogy a régi bazilika kereszt hajójától délre, vagyis balra megrajzolja egy kicsi, mégis háromhajós önálló kápolnának az alaprajzát, amelyet Sanctus Stephanus Minornak, kisebb Szent István kápolnának nevez. Ez a Scola Hungarorum, a Szent István királyunk emeltette magyar zarándokház kápolnája, amelyet a 8. században építettek, és amit 19. János pápa 1030 tájt a magyar zarándokoknak adott, akiknek a királya éppen István, az első vértanú diákonus nevét viselte. Alfarano térképét olvasva tudjuk, hogy a baloldali harmadik oszlopra festették az oszlopos Madonnát, de a szerző azt is feljegyezte, hogy alatta állt egy márvány szentelt víztartó. Ebből az is következik, hogy a bazilikába lépő hívő lélek köteles tisztelettel a szentelt víztartóhoz ment, ahol aztán föltekintett a fölötte levő szűzanya és gyermek ikonjára. Madonna mia pietà. De hogyan is lehetséges mindez, ha egyszer a régi bazilikát már II. Gyula pápa 1506-ban elkezdte átépíteni? Nos, éppen a megkezdett munkák miatt a régi bazilika fejétől, szentejétől számítva annak nagyobbik részét lebontották, hogy helyet készítsenek az új bazilika sokkal terjedelmesebb falainak a megépítéséhez. Mint hogy a munkálatok a sok nehézség és pénzhiány miatt csak lassan haladtak, ezért harmadik Pál pápa 1538-ban egy választó falat, ez a híres Muro Divisorio építetett, az új építkezési terület és a még megmaradt régi bazilika közé. Ebben a maradék bazilika részben viszonylag zavartalan tovább folytathatta a kultikus tevékenységet, sőt, a zarándokok még tovább is juthattak, hiszen fenntartották a Szent Péter sírjához jutás lehetőségét. Noha az új bazilika falai és óriási pilaszterei már álltak, de az egész építkezés nyitottan tátongott az ég felé, kupola és boltozat híján. Ha tehát a város felől érkező zarándokokkal belépünk az Alfarano kanonok megrajzolt a Szent Péter bazilikába, akkor először egy rövidebb oszlopos csarnokba jutunk, és baloldalt a harmadik oszlopon megpillantjuk az oszlopos Madonnát, majd a választófal egyik kapuján áthaladva egy épülő barokk templomba kerülünk, ahol építési anyag és törmelék közt tudunk csak előre haladni egészen Szent Péter apostol sírjáig. Mai szóval élve hibrid templom állott ott, amely közel fele részben ókeresztény, másrészt pedig barokk stílusban fogant. Így érkezünk el az úr 1575-ös esztendejéhez, ami természetesen szenté volt, sok-sok ezer zarándokkal, akik persze mit sem tudtak a zavaros állapotokról. Szerencsére 13. Gergely pápa volt annyira gyakorlati érzékű, hogy a lehetőségekhez képest rendet teremtsen az zarándokok számára. Egyrészt tette ezt az építkezési területen, másrészt pedig átfésülte és megtisztította a maradék bazilikába behordott oltárokat, sírokat és képeket. Sok régi templomi berendezést szanáltak ekkor, de az oszlopos Madonnához senki nem mert nyúlni, még a pápa sem. De olvassuk csak az említett Alfadánó kanonok feljegyzését mindenről, amit a Fabbrica di San Pietro, a bazilika építéséért és fenntartásáért felelős ősi Szent Péter műhely naplójában rögzített. A nagyhajós templom harmadik oszlopán állott a dicsőséges Szűz Mária, sok évszázada nagy gráciával megfestett ősségi képe, elütte a szentelt víztartóval. 1574. decemberében elkezdték megtisztítani az oszlopok megrongálódott képeit, közülük csak párat hagytak meg, elsőként Krisztus anyjának oszlopos Mária képét, amely aztán az 1575-ös szent év során sok csodát művelt, amiért is az emberek, mindenféle fajtából valók elkezdték nagy tisztelettel illetni a képet, és ennek kifejezésére ezüst fogadalmi tárgyakat, táblácskákat, díszes gyertyákat, sőt len és gyapjuk elméket is vittek a Szent Szűznek. A bazilika kanonokjai azonban ezeket a votív, azaz fogadalmi ajándékokat átirányította a közeli Madonna del Soccorso, a segítő szűzanyag egyképéhez, amelyet áthoztak az építési területről a maradék bazilikába, és amit ők híresebbnek és tiszteletre méltóbbnak tartottak. Ám minél inkább elhordtak az oszlopos Madonnának szent ajándékokat, a Róma népe és a zarándokok, annál többet hoztak helyette, és a csodák száma is egyre csak szaporodott. A kanonokok pedig látván a mind nagyobb tiszteletet kénytelenek voltak egy fa építményt emelni az oszlopos Madonna elé, hogy a sok fogadalmi ajándékot a hívek azon elhelyezhessék. A közeli Szent Bonifácius oltáron pedig szentmisét mondattak a szűzanya tiszteletére. A szent év elmúltával sem szűnt meg az áhítat olyannyira, hogy 1578. április 16-án egy káplánt neveztek ki, aki az oszlopos Madonna elé helyezett alkalmi oltáron naponta bemutatta a legszentebb áldozatot. Most már a kanonokok is fölbátorodtak, és 1579. márciusában elrendelték, hogy minden szombaton itt imádkozzák el a Loretoi litániát a Salve Regina énekkel együtt. Azon év májusában pedig a kegyképhez díszes márvány keret építményt emeltek egy új márvány oltárral együtt, amelynek közepén két porfír oszlop fogta közre az oszlopos kegyképet, tetejére timpanont helyeztek, oldalról pedig bábos korláttal látták el. Ez a példa követendőnek bizonyult, mert az 1600-as következő szent év során a Kapitólium dombján álló Aracsőli ég oltára Szűz Mária Ferences templom egyik ugyancsak oszlopra festett kegyképét foglalták oltárba, pontosan a Szent Péter Bazilika oszlopos Madonnájának mintájára, méghozzá állítólag ugyanazon Giacomo della Porta építész terve nyomán, aki az eredetit is készítette. Az oszlopos Madonna utolsó csodáját az eredeti helyén 1650 jegyezték fel, amikor az immáron düledező öreg bazilika magas gádor faláról a kegykép fölött álló márvány ablakkeret egy része leesett. Egy jókora darab pedig éppen a kegykép oltárára zuhant, és noha egészen szorosan körülvették a térdeplő zarándokok, közülük senki nem sérült meg. Az égi el azonban 5. Pál pápát arra indította, hogy véglegesen lezárja és lebontsa a régi bazilika még megmaradt részét, hogy a helyén az új templom főhajójának bejárati részét megépítse. Természetesen gondoskodott az oszlopos Madonna kegykép méltó elhelyezéséről a már kész új bazilikában. A korábban említett segítő szűzanyag kegyképet még 13. Gergely pápa bevitte az új barokk templom első, róla elnevezett Gergely kápolnájába, a jobboldali kereszthajó mellett. Az oszlopos Madonnát azonban Isten népe akkor még nem engedte elmozdítani, csak később az égi jel hatására. Időközben, még az égi jel érkezése előtt 1599-ben kijelölték az oszlopos Madonna helyét az új bazilikában, mégpedig a templom baloldali hajójának sarokkápolnájában, ahol Giacomo della Porta tervei alapján új oltárt építettek a régi mintájára. Végül 1607. február 2-án a purifikáció, vagyis Szűz Mária megtisztulása ünnepén, amit ma Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének mondunk, nagy pompával megtartott körbenetben átvitték a kegyképet az új helyére. A közel 50 évig kanonokként szolgáló Tiberio Alfarano leírja, hogy előbb nagy gonddal lebontották a régi bazilika tetőzetét, aztán a Gádor falat, majd sorra földre döntötték a főhajó 11 méter magas megmaradt oszlopait, amelyek átmérője közel 1 méter volt. Alfarano leírja, hogy különös gonddal bántak a szizonya oszlopával, hogy megóvják a rajta levő freskót. Még Andrea de Bianchi, római asztalos mester nevét is megemlíti, aki hatalmas fűrésszel az ikon alatt és fölött elfűrészelte a márvány oszlopot. A munkálatokat már Carlo Maderno építész irányította, aki a következő években készítette el az új bazilika átriumát és homlokzatát. Az oszlopos madonna végül Nagy Szent Leó pápa és három névrokon pápa, második, harmadik és negyedik Leó pápák sírkápolnája közelébe került. A vatikáni nagykáptalan 1645. februárjában aranykoronát ajándékozott a Szent Szűznek és a gyermek Jézusnak. A következő mozzanat már a II. Vatikáni zsinat negyedik időszakának a végéhez kapcsolódik. Miután a zsinati atyát lezárták és elfogadták az egyházról szóló Lumen Gentium kezdeti dogmatikai konstitúciót, 6. Pál pápa 1964. november 18-án ünnepélyesen kijelentette. Ezért szeretett fiaim és leányaim, örömmel jelentjük be nektek, hogy az egyház tanítását körvonalazó ökumenikus zsinat ezen ülését azzal az örömmel fejezzük be, hogy a szűzanyát az egyház anyjaként elismerő Mater Ecclesiae címmel tüntetjük ki. Ez a cím segíteni fog bennünket abban, hogy Máriát, mint a világ legszentebb szerető királynőjét, az egység anyai központját, üdvösségünk jámbor reménységét ünnepeljük. 6 évvel később, 1970-ben ezt a kitüntető címet Mater Ecclesiae, egyház anyja, bronzbetűkkel bevésték a kegykép fölötti márvány intarziába. 11 évvel később, 1981. május 13-án lövések gördültek el a Szent Péter téren, és II. János Pál pápa életét, ahogy azt később ő maga értelmezte, a fatimai szizonya közbenjárása mentette meg. Szent II. János Pál pápa hálából még abban az évben az apostoli palota Szent Péterre néző épületének egyik sarok ablakába állítatta föl az oszlopos madonna Mater Ecclesiae kegykép mozaik másolatát, amelynek alsó sarkába iratta jelmondatát Totus tuus, egészen a tiéd. A Máriás közbenjárás napjainkban is folytatódik, hiszen a Gemelli klinikán ápolt Ferenc pápa gyógyulásáért imádkozó egyház a bazilika erőterében késő este egy-egy bíboros vezetésével az oszlopos madonna köré gyűlve fohászkodik Róma főpásztoráért. Befejezésül mi is imádkozunk a szűzanyához, ahogy eleink mindig is tették nagy szükség idején. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekednek nem, te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Amen. A Szent Péter Bazilika oszlopos madonnája az egyház szolgálatában címmel Vétes Agyai László olvasta fel művészettörténeti lelkiségi jegyzetét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vétes Agyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Külső és belső felújításon esett át a Borsod-Abaúj-Szemplén vármegyében található Sajólád római katolikus temploma. Az 1720-ban barokk stílusban épült Szűz Mária látogatás a templomban. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be, és megáldotta a megújult épületet, melyben a hívek imádságban lelküket Istenhez emelhetik. Köszöntőjében Varga Béla helyi plébános hálát adott a Jóistennek, valamint köszönetet mondott a magyar kormány, az egri főegyházmegye és a hívek anyagi támogatásáért. Homíliájában az egri érsek kiemelte, hogy a belső békére csak Istennél lelhetünk. Majd az evangéliumról, Jézus színe változásáról elmélkedett. Azon a különleges, kiváltságos alkalmon magával vitte Jézus három kiválasztott tanítványát. Ezek a tanítványok, akik vele voltak a hegyen, ott voltak vele később az olajfák hegyén is. Tanúi voltak szenvedésének, tanúi voltak annak, hogy úgy imádkozott: Uram, vedd el tőlem ezt a kelyhet. Jézus mintegy felkészítette őket arra, ami rájuk vár. Így van ezzel a mai ember is. Ahhoz, hogy lássuk Jézus szenvedését, hogy a mi saját nehézségeinkre is felkészüljünk, Jézus megmutatja magát dicsőségben. Amikor az utolsó vacsora szavai és parancsai szerint a pap átváltoztatja a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé, úgy bennünket is át akar az Isten alakítani, át akar formálni napról napra, egyre inkább, hogy az Isten hűséges és jó gyermekei legyünk, mondta a főpásztor. Mi magyarok, ha kell, össze tudunk fogni, szabadságunkért pedig az életünket is képesek vagyunk odaadni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Bodrog Keresztúrban. A házigazda település mellett Bodrog Kisfalud, Szegi és Szegilong közös megemlékezésén Koncsó fia, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője is, emlékeztetett. 1848-ban egész Európa megmozdult, de csak nálunk sikerült vér nélkül győzedelmeskedni. Hozzátette, mindenki a polgári átalakulásért küzdött, de amikor a világ egyik legnagyobb politikai hatalma a másik legnagyobbat hívta segítségül, szabadságunkat vérbe folytották az elhúzódó szabadságharcban. Az államtitkár hangsúlyozta, a szuverenitásért minden nap meg kell küzdenünk, és fontos, hogy a nyelvet, a kultúrát, a határainkat és a hagyományos értékrendet megőrizzük, amiért sokáig küzdöttek a felmenőink. A béke és a nemzeti egység megteremtését nevezte napjaink legfőbb feladatának a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke, pártja március 15-ei megemlékezésén. A Dorján Béla a budapesti Batthyány örökmécsesnél arról beszélt, hogy a magyarok között békétlenség uralkodik, és nincsen egyesség még a legfőbb nemzeti kérdésekben sem, holott az hordozná magában a virágzó jövő megteremtésének lehetőségét. A Mi Erkelünk címmel készített dokumentumfilmet a magyarság egyik legnagyobb zeneszerzőjéről, a Magyar Történelmi és Műfai Film Alapítvány, közölték az alkotás készítői a Gyulai Erkel Ferenc Emlékházban tartott tájékoztatón. Somogyvári Ákos, az Erkel Ferenc társaság elnöke elmondta, a forgatás tavaly júniusban kezdődött. Felidézte, hogy javaslatára bővítették ki a koncepciót, hogy ne csak a gyulai éveket mutassák be a filmben, így forgattak Budapesten, Debrecenben, a budakeszi Erkel Ferenc művelődési központban, sőt a Magyar Zeneházában is. Végül a hétfői időjárásról: észak felől csökken a felhőzet, majd erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A délalföldön eső, átmeneti havas eső várható, majd csökken a csapadék. Az északi északkeleti szél országszerte erős lesz, kiemelten az északkeleti tájakon viharos szél várható. A legmagasabb hőmérséklet hétfőn 6 és 10 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Hova mész, hova futsz, mondd, hogy jó reggel.
útra kelt. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még az igazi kép. Nézni szeretném a színek meg a fény, hogyan vonnak rád ma új ruhát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózom hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba ejthető, de úgyis visszaérkezem. Ébredés, változás, minden új nap új. Öle játsz, mitől félsz, ennyi hajnalon túl. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűl. Az ágy, ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröd hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy, ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, ha tükröm hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma március 17-én Gertrude és Patrik napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Gertrude germán eredetű név jelentése dárda erő, varázslónő, vagyis a dárdák varázslónője. A Patrik a patricius név ír eredetű alakváltozata, jelentése rómainak született nemes, az 1990-es években hirtelen nagyon népszerű lett. Kedves hallgatóink, Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Jolene, 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 Jolene. Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Március 17-e az év 76. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 289 nap van hátra. Írország nemzeti ünnepe a mai nap, Szent Patrik napja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1834-ben ezen a napon született Gottlieb Daimler német mérnök, az első gépjármű kifejlesztője, a motorkerékpár feltalálója. 1840-ben született Bezerégy Pál, magyar mezőgazdász, a magyar selyemhernyó tenyésztés és selyemgyártás mentora. 1852-ben született Báró Vlasics Gyula, magyar jogász, közjogi író, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1874-ben született Kincsem, a Csodakanca. Szintén 1874-ben és ezen a napon született Augustin Ivanovics Volosin, kerpátaljai ruszin-görögkatolikus pap, politikus, Kárpát-Ukrajna miniszterelnöke. 1907-ben született Körner József, Kossuth és Ybl díjas építész. 1917-ben született Marton Endre, kétszeres Kossuth díjas magyar rendező, színigazgató, kiváló művész. 1919-ben született Nat King Cole, amerikai jazzzenész, énekes zongorista. 1940-ben született Popovics Zoltán, magyar, finn, amerikai szobrászművész, ékszertervező. 1944-ben született Vojtági Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja. 1951-ben született, szintén a születésnapját ünnepli, Kurt Russell, amerikai színész. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 180-ban halt meg Marcus Aurelius, római filozófus, császár. 461-ben ezen a napon hunyt el Szent Patrik, az írek apostola, latin nyelvi vallási művek szerzője, Írország védőszentje. 1853-ban halt meg Christian Doppler, osztrák matematikus és fizikus, a róla elnevezett Doppler-effektus felfedezője. 1887-ben halt meg Kincsem, a Csodakanca. 1951-ben hunyt el Habsburg Tessenyi Károly Albert, osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, császári és királyi tüzéreszredes. 1952-ben távozott közülünk Leng Nándor régész, művészettörténész, klasszika filológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1972-ben hunyt el Hajós György, Kossuth díjas magyar matematikus. 2012-ben ezen a napon hunyt el harmadik Szenuda kopt pápa, az alexandriai kopt ortodox egyház 117. vezetője és egész Afrika patriarchája, Szent Márk evangélista szentapostoli trónján. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1848-ban ezen a napon 5. Ferdinánd király kinevezte Batthyány Lajost miniszterelnökké, megalakult a független magyar felelős minisztérium. 1861-ben ezen a napon kikiáltották az egységes Olaszországot, melynek első uralkodója II. Viktor Emánuel király lett. 1936. március 17-én Németország felmondta a Locarnói egyezményt, csapatai bevonultak az addig demilitarizált Rajna vidékre. 2008-ban ezen a napon Washingtonban aláírták az amerikai-magyar vízummentességi szerződés alapját jelentő egyetértési nyilatkozatot. Hasonló dokumentumot írt alá az amerikai belbiztonsági miniszter Szlovákia és Litvánia képviselőjével is. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Ki az, aki tudja, melyik az az utca, a falra van írva, hogy a felhő fölött mindig kék az ég, újra visszamennék, a pultra feküdnék, s amíg anyud nem ír, addig maradnám, szól a hátamon, kicsit még maradjunk így, amíg senki nem zavar arcodon, a nyári szedlőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Én meg a haverok a képen, ültünk a téren, semmi nem volt, pénz nem volt akadály, délután keltünk, reggel feküdtünk, azt sem tudtuk, kinél ébredünk, álmodó üres utcán táncolunk, kicsit még maradjunk így.
Ma senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ugyanaz keresel, ami megvolt már. Senki sem tudja, velem kavar újra. Mindig úgy akarja, ha senki sem lát. Ő az, aki tudja, ő írta a falra. Itt a tavasz fújja az arba, a pesti szél számotom. Azzal a átamon, kicsit még maradjunk így. Ami senki nem zavar arcodon, a nyári szeplőt számolom. Pedig hányszor csináltam már. Ugyanaz keresel, ami megvolt már. Az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál. Egyedül majd szólj rám, ha indulnál. Szólj rám, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Szólj rám, ha indulunk. Ma indulunk, szólj rá, ma indulunk. Ugyanaz keresel, ami megvolt már. Az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám.
You took my heart and let it bleed. You took my heart and let it bleed. You took my heart and let it bleed. Wrote your love songs in my sleep. Wrote your love songs in my sleep. Saw you dancing on the street. Saw you dancing on the street. Wrote your love songs in my sleep. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. And it's late and I'm drunk. And now I'm the hang your painting on the wall. Are you missing me at all? Yeah, I keep losing sleep. Baby, it's you I really need. Don't make me bleed, don't make me bleed. It's you.
now the indigo.
Valami hív, szembe csuk, vezet majd a szív. Jobb így, te sem mehetsz nekotív.
Megyek a pillanatért, majd útba igazít az ég. Végképp eltévedni az a szél.
Az út szebb, mint a cél, most eldől mennyit ér.
S bár végtelet a nagy világ, az otthon mindig rám talál.
Kis bánatom, tenyeremből szórhatom szert a széjjel. Fúj de,
fúj de.
Minden kis bánatom, kiaítom az ablakon száll a széllel.
Vidd el,
nekem nem kell.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.